Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Mai vendégünk Vízi Szilveszter orvos, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, a Korvin Lánc Testület elnöke. Állandó vendégünk Bodor György atya néhány nappal karácsony előtt visszaadta lelkét teremtőjének, úgyhogy nem lehet itt velünk, és ezt a hiányt próbáljuk pótolni a mai műsorral, ami az ő hiánya miatt az utolsó is lesz ebben a sorozatban. Én Árai Szabó Gábor vagyok. Mindenek előtt arra gondoltam, hogy arról kéne beszélni, hogy a korábbi felvételek a járvány alatt elég nehezen készülhettek itt a Gogol utcában, és Gyuri atya vállalta azt a feladatot, hogy ő saját maga egy kis stúdiót rendezett be ott a hittanteremben, és ennek megfelelően, hogy mondjam, az Zugligeti Egyház község egy ilyen kivételezett helyzetet töltött be ennek a műsornak a szervezésében. De hát ő már majdnem 10 éve részese ennek a műsornak, és számtalan izgalmas témát beszéltünk meg vele, a pszichológiától az evolúcióig, a matematika különböző vonatkozásaitól egészen az oktatásig. Hozott különböző értékes riportalanyokat, számtalan megjegyzése volt, úgyhogy igazán komolyan otthagyta a névjegyét ezen a műsoron. Kérdezem Vízi Szilvesztert, hogy aki ugyancsak a Zugligeti Egyházközségnek a egyik híve, akárcsak én, hogy emlékszik Gyuri atyára?
Ha az ember maga elé képzeli Gyuri atyát, akkor egy jóságos tekintetű emberre gondol, aki cselekedeteiben, gondolatvilágában, szavaiban mindig megjelent az, hogy kereszténynek lenni mit jelent, hogy mit jelent, ha valaki katolikus, mit jelent az, hogyha valaki hívő. És vele való sokszoros beszélgetéseim, nem csak az utolsó időszakra gondolok, ahol, amikor, mint orvos is megkeresett, és, hogy mondjam, már testileg, vagy orvosilag nem gyógyítható periódusban is a lélek. A lélek szólt belőle, az a lélek, aki türelemmel valahol még azt is kimerem mondani, hogy szeretettel gondolt mindenkire, a betegségére is, mert úgy érezte, hogy eznek a bekövetkeztében egy hívást is jelent számára.
Én is akkor döbbentem meg igazán, és hogy mondjam, rendültem meg, hogy jobban, pontosabban fejezem ki magam, amikor másfél évvel ezelőtt abba hagyta a kemoterápiás kezelést, mondván, hogy annyira legyengül arra az egy-két napra, amíg a kezelés hatása tart, hogy nem tudja ellátni a feladatait a plébánián, és a Jóisten majd eldönti, hogy mennyi ideig hagyja élni, mennyi ideig küldi ide még a e-világra, hogy a hívekkel foglalkozzon, és az alatt legalább ő dolgozni akar.
Ez annyira igaz, hogy a legutolsó néhány hónapban már csak a Szentmise alatt a beszédét, amire mindig gondosan készült, és a gyerekekhez, elsősorban a fiatalokhoz szólt, azt már csak ülve tudta megtartani. Azt hiszem, mindannyiunk szemében, gondolatában, az agyunkban el van raktározva az a kép, amikor ő még az áldást is ülve osztotta. De részt akart venni a Szentmisében. Részt akart venni abban, hogy a juhai ott vannak, tele van a templom, sok fiatal, és nem véletlen, hogy a plébánia templomunkban elől, az oltár előtt jobb és baloldalt a fiatalok ültek. Mindig 4-8-12 minisztráns volt. Mindig cserkészmise alatt, hogy mondjam meg, koromnál fogva igyekeznem kellett, hogy kapjak helyet, hogy beférjek.
Ez már örömteli dolog manapság. Én a fiatalokhoz való viszonyát két ponton fognám meg. Az egyik az ifjabbakhoz szól, de talán nem csak olyan ifjakhoz. Játékokat csinált, nagyon szeretett játékokat csinálni, és ezek valóban olyan jó hatással voltak azokra, akik eljátszották, hogy közben feltűnés nélkül észrevétlenül a Biblia igazságait tanulták meg.
Igen, játékokat gyártott, szenzációsakat, és hagyj említsek meg néhányat. Ilyen volt például az Eukarisztia tiszteletére 2020 Budapest. Elkészített egy társasjátékot, amelyet sokan játszhattunk. Arról szólt, hogy részt venni a Szentmisén. Mit jelent, amikor belép az ember a templom kapuján, és a játék itt kezdődött? Vagy amikor igaz vagy hamis társasjátékot csinált, egészen kiváló minőségben, akkor hagyd mondjak néhány példát, amit ketten vagy négyen lehetett játszani, föltette a kérdést, és a másiknak kellett válaszolni rá. És akkor lépni lehetett azon az úton, amely elvezet az Istenhez. A kereszténység az első és legfontosabb szentség? Erre a válasz az, hogy igaz. Aki tévedett, annak vissza kellett lépni. Mózes nem léphetett be a ígéret földjére. Igaz vagy hamis? Igaz. És hasonlók voltak, hogy, vagy nagyon fontos mindenki számára. Szigorú böjt idején halat is tilos enni? A válasz, hamis halat mindig szabad enni. Tehát egyszerű eszközökkel a fiatalokat bevezette tulajdonképpen nem a liturgia, hanem maga a Biblia világába. És ez hihetetlen értéke, hogy tudott például az első áldozók számára játékot készíteni, és tudott a bérmálásra készülők számára. És ez azt is jelent, Pentecostes volt a cím ennek a játéknak, ahol már magasabb szinten. Mit csinált Gyuri atya? Tanított.
Hát, hogy ehhez ezt fűzzem tovább, ezt a gondolatot, emlékszem arra, amikor ő éppen a bérmálkozóknak egy csoportján tovább képezte, ha szabad így mondanom, és oktatta, és nagyon fontos témák merültek föl, ilyen módon a hit, a teremtés, Isten léte és más dolgok, mert manapság a mai, hát mit mondjak, eléggé szekularizált világban a ráció került előtérbe. Mindenki csak a rációra gondol, pedig a hitnek a szerepét még a racionalisták sem tudják tagadni, mert ha valaki hisz abban, amit ő eltervez, akkor sokkal könnyebben megvalósítja, és hát ha csak egy példát említhetek, pont ugye orvos vendégemnek, a Karikó Katalin, ha nem hisz abban, hogy az ő módszere jó, és az ő találmánya vagy felfedezése helyes, akkor sose jut el idáig.
Igen. Ez egy nagyon fontos kérdés sok szempontból, de még azért hagy említsem meg azt, és ez ide tartozik, hogy mindegyik unokám első áldozó itt volt a templomban, hogy az egyik elkésett a beiratkozással, nagyon fontos és pontos előkészítő tanfolyamok vannak, nagyon sok fiatal. Állítom, hogy kevés plébánia templom tud ennyi fiatalt összeszedni, akkor Röder Judithoz, aki hát egy angyal, fordult Gyuri atya, hogy segítsen. És ő szerzett egy kedves nővért, Katalin nővért, aki előkészítette, bepótolta azt a néhány alkalmat, amit kisunokám hát hiányzott, és így ő is az első áldozók között ott tudott lenni. De mit mondott Gyuri atya? Mikor azt mondtam, nem baj Gyuri atya, mondtam én a nagypapa.
Igen.
Nem baj Gyuri atya, majd a következő évben elindul. És akkor azt mondta, nem, kedves Szilveszter, nem. Mert egy év alatt elveszhet a bárány is. Micsoda igazságot közölt. És ugyanígy, amikor Földbári Márti példa bizonyos dolgokban segít, és most is próbálja az ő, hát Gyuri atyai múltat úgy életben tartani, hogy íme volt egy plébános, aki sokat tett a hívekért. A hit kérdése, amit kérdeztél, rettenetesen fontos a tudományban is. Függetlenül a mindennapi élettől. És a példád nagyon jó, de meg kell, hogy mondjam, hogy ma korunk egyik nagy-nagy kérdése. Tehát óriási filozófiai alapjai vannak, hogy a szellem és a test viszonya, hogy hogyan gondolkodik a tudós ember, hogyan gondolkodik az egyszerű ember, és ennek a mindennap életben megjelenő konfliktusait kell tudni feloldani. És itt a hit kérdése, az egy nagyon fontos szerepet játszik, hogy nem lehet mindent azonnal bizonyítani saját magunk számára. De el kell hinnünk, de egyet is tudni kell, hogy mi az igazságot keressük most, mint tudós. És a teljes igazságot soha, te is, mint tudós ember, tudós társam, tudod, a teljes igazságot soha nem fogjuk tudni, mert a tudomány tárgya az mindig fejlődik, mindig újabb is igazságok derülnek ki, és a teremtett világunkban fellelni a törvényszerűségeket során kiderül, hogy igenis, még tovább lehet lépni. És itt a Fideszet ráció, a hit és értelemnek a kettősségére van szükség, ahhoz, hogy eredményesek legyünk.
Hát ahogy szokták mondani, a tudomány azt deríti föl, hogyan, a hit pedig azt, hogy miért. Na most egy kicsit tudálékos lehetek, pontosan azt, aki ennek a területnek a specialistája, agykutatással foglalkozik, az elmondhatja nekem, hogy jó-e az a megközelítés, miszerint az agynak két féltekéje van, és az egyik fajta gondolkodás, vagyis a racionális, az a bal féltekében székel, a szekvenciális egymás után ismeri fel a dolgokat, objektív, tehát nem hagyja magát befolyásolni mindenféle érzelmi dolgoktól, és részenként ismeri meg a világot, aztán rakja össze, vagy próbálja összerakni. A másik, a jobb félteke, az érzelmi központ, mondjuk így, amely egyszerre csodálkozik rá a világra, szubjektív, tehát az elfogultság az jellemző rá, de ugyanakkor pedig ilyen módon, hogy egyszerre csodálkozik rá, azonnal meg tudja ragadni a lényeget.
Igen, azért ez egy nagyon logikus feltérképezése az emberi agynak, azonban ennél sokkal komplikáltabb összefüggések vannak. Tehát a racionális gondolkodásban megjelenik minden egyes alkalommal az érzelmi, és az érzelmek kiváltásában, reakciókban, amit az ember valamilyen eseményre hát tesz, ott a racionális gondolkodásmódnak is helye van. A kérdés, hogy melyik van többségben, és akkor szoktuk azt mondani, hogy az egyik ilyen típusú ember, a másik ilyen, olyan típusú, vagy a bal féltekeivel inkább, mint a jobb féltekeivel gondolkodik. Ez összefüggésben van, és nagyon fontos szerepe van az egyén fejlődésében, tehát az ontogenezisben, hogy már az intrauterin életben rettetesen fontos, hogy megérezze a magzat, hogy biztonságban van, hogy szeretetben van, amikor az apa megsimogatja a terhes anyának, a feleségének a hasát, ahol ott már a talpával, dörömből
igen.
Az utód, megérzi az utód. És amikor megszületik, és jogi személyé válik, abban a pillanatban, attól a pillanattól kezdve már nagyon fontos szerepet játszanak azok az érzelmi töltetek, amelyet kap a környezetétől. És itt jelenik meg a nevelés fontossága.
Igen. És hát az előbb elhangzottaknak tulajdonképpen az alapjának tekinthetjük a Fideszet Ráció enciklikának a megállapítását, amit II. Szent János Pál pápa jegyzett, hogy a hit és a tudás az két szárny, amely emel, és a hit az elsődleges. Tehát nem nélkülözhetjük sem az egyiket, sem a másikat, és ezért gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy a hitünk ne mondjon ellent a tudásunknak, a tudásunk viszont szolgálja a hitet. Tehát Szent Ágoston mondta, hogy higgy, hogy érthess, és érts, hogy hihess. Tehát nem lehet eltolni az egyensúlyt egyik irányban sem, mert akkor sérül tulajdonképpen a gondolkodás is.
Hát ha azt nézzük, hogy most így beszélek, hogy mi tudósok igazából diakónuszai vagyunk a veritásnak, az igazságnak, és bármely furcsa, amit általad említett pápai enciklikában benne van, hogy az egyháznak is ez a feladata.
Igen. Igen.
Tehát itt valahol, most ahogy mondtad, jött elő bennem, hogy igen, mi az igazságra törekszünk, hogy minél többet megismerjünk a világból, azokból a környezeti tényezőkből, legyen az bármilyen természetű, fizikai, kémiai, orvosi, vagy akár szociológiai, ugyanolyan fontos. Próbáljuk társadalmi problémákban, próbáljuk megközelíteni az igazságot. És ebben az igazságos megközelítésben valahol, most én Polányira utalok, akinek a filozófiájában benne van, hogy a hit, amely az egyént is magában foglalja, mert minden ember hitében benne van az egyénisége is, az nagyon fontos szerepet játszik ebben a igazságkereső útban.
Az egyénnél, igen, hát ez rendkívül fontos valóban, és hát látjuk ugye, a kinyilatkoztatás az örökérvényű. Ugyanakkor a tudása az emberiségnek az egyre növekszik, ahogy a tudományos kutatások haladnak előre, tehát rendkívül fontos, gondolom én, hogy az új tudományos eredményeket összhangba hozzuk a hitünkkel, mert nagyon sok minden látszólag ellentmond, és a mai bajoknak szerintem az egyik oka az, hogy nem tudják az emberek magukban összeegyeztetni a kétféle ismeretet, hogy ne tudás szót használjam erre. Tehát ez egy komoly munka, és azt gondolom, hogy talán a tanítóhivatal is csinálja, mert például megint csak II. Szent János Pál pápa idején mondta ki éppen ő, hogy az evolúció az több, mint elmélet. Tehát az evolúció tanát, az tulajdonképpen az egyház elfogadja.
Hogyne, teljes mértékben elfogadja, hiszen még meg is támogatja abban, hogy a filogenezis során, tehát a fejlődés során, nem a legkülönböző fajok fejlődése során, mindig közeledik a jobb fele, a tökéletesebb fele, a megélni képes tudás fele. Ez egy nagyon fontos dolog, életben maradás fele, fenntartani a fejlődést. Szóval ezek hallatlan fontos szempontok, és itt gyakran megérteni a világ csodáit gyakran hitre is szükség van. És nem csak a világ csodáiban, én nem csak azt értem, hogyha a kedves hallgató most körbenéz, ami abban a szobában, ahol ül vagy áll, minden, de minden a tudomány eredménye. Tehát az ember fejlődése óriási volt. Óriási volt, amíg eljutottunk a 21. század elejéig, amikor közben hátunk mögött szörnyű történelmi folyamatoknak voltunk tanúi, vagy legalábbis meg későbbi megismerői. Ennek ellenére óriási a fejlődés, és ezt nagyon nehéz, ezt a gyors, exponenciális fejlődést, amely az erkölcsel és etikával nem tartott lépést. Jézus születése óta, én merem állítani, több előadásomban elmondtam, ha az erkölcs egyáltalán lineárisan fejlődött, a tudomány és annak összes eredménye exponenciálisan és szétnyílt az
olló. Szétfeszítette.
Mert az ember nem tudja használni erkölcsösen azt a fantasztikus eredményt, amit elért, és úgy érzi, hogy most már ő nem a színházban, nem csak hallgató, néző, hanem ő a rendező, és ebben téved. Na, itt van a 21. század nagy problémája.
És tragédiája, gondolom én. Nietzsche volt az első talán, aki kijelentette, hogy Isten halott. Igaz, hogy ezt 1895-ben tette, és akkor 1900-ban pedig Isten jelentette ki, hogy Nietzsche halott, de hát akkor ez még nem volt ennyire világos. A mai emberek, és főleg a tudományos paradigmának a megszállatjai, azok Isten helyébe képzelik magukat. Tehát egymás után kapkodom a fejemet, amikor látok különböző publikációkat, amik erre utalnak. Csak egy példát mondok, egy ismert, világszerte ismert genetikus írt a Nature-ben egy cikket, ami címlapra került, ez talán 5-6 évvel ezelőtt volt. Így szólt, I created life, életet teremtettem. Hát most nem akarok túl nagy szavakat használni, de ez szentségtörés. Hát hogy tud egy ember életet teremteni? Próbálkozik hasonló rendszerek létrehozásával, de hát az élet a sokkal több, mint néhány sejtnek az együttműködése.
Persze azért ezekben a nagy, hogy mondjam, évű címekben azért ott van az, hogy milyen kicsinyek vagyunk. Persze, lehet nagyokat mondani, lehet óriási jövendőlésekbehez jutni. Azonban legyünk őszinték, az ember az halandó. Az nehezen tud, és társra van szüksége az élethez, és a közösség borzalmas fontos szerepet játszik mindenben, amiről például ma beszélgettünk. Hiszen a Szarvas Gábori templom, utcai templomnak a közössége is egy közösség.
És nem is akármilyen.
És az, hogy olyan személyekkel találkozhatunk ismételten, hogy meglátjuk benne, és ha valaki hiányzik közöttünk, nem találjuk, elkezdünk aggódni. És íme a közösség összefogó, szorító ereje jelenik meg, amikor most, ha megyek, nem Gyuri atya van ott. Veszteségként éli meg mindenki. És ez azt is jelenti, hogy az ember életében rendszeresen fontos szerepet játszik a legkisebb közösség, ez a család. De ennél vannak nagyobb közösségek, amelyek szintén, és ezek a nagyobb, kis és nagyobb közösségek tartják össze aztán akár egy város, egy falu, egy város, vagy egy nemzet egészét. Tehát ilyen szempontból én nagyon fontos szerepet látok az egyházak működésében, amely nem minden esetben tud eleget tenni azoknak a 21. századi kihívásoknak, amelyet általam nagyon tisztelt Nárói Szabó Gábor akadémikus társam is művel, a kémia legújabb csodáinak és az orvostudomány eredményeinek. Tehát kell az összefogó erő, kell az, hogy legyen igenis a közösségeknek az országot, vagy egy kis részét, egy falut, egy várost irányító ereje, mert enélkül nem megy semmi.
És akkor azt mondanám, hogy hit nélkül nincs vallás, és vallás nélkül nincs közösség, mert ha végig gondoljuk a világtörténelmet, az összes nagy civilizáció egy-egy vallásra épült. Talán a kínai az kivételnek tekinthető kicsit, de ott is egy jól definiált értékrend, a konfuciánus értékrend szabályozza a társadalom működését. Ha ez meggyengül, és előtérbe kerül az ego, aminek az ad lehetőséget, hogy a technológia, tehát a tudomány eredményeinek mindennapi gyakorlatba ültetése olyan lehetőségeket ad az egyén kezébe, aminek következtében nem lesz már szüksége a közösségre. Mert például, ha nekem van elég pénzem, akkor nincs szükségem, hogy a barátaim segítsenek a házam építésénél, mert egyszerűen csak megfizetem. Vagy pedig bemegyek a boltba, és kapok egy kiló kenyeret, nem nekem kell megsütni, nem nekem kell a levest megfőzni, és sorolhatnám. Fokozatosan egyre inkább elszigetelődnek, elválnak egymástól az egyének, és hogy egyik akadémikus társunknak a szóhasználatát alkalmazzam, egyszemélyes csoportok alakulnak ki.
Amely tragédiához vezethet, és itt is, amit most mondtál, valójában a hübrisznek az uralomra kerülése az, ami 21. századunkban, de már a múlt században is. Itt lenne szerepe a történelmi egyházaknak, amely nem biztos, hogy ezt a kérdést úgy tudja kezelni, mint ahogy kellene egy szupermodern világban.
Hát mondjuk ez nehéz dolog, nem is azt mondom, hogy könnyű, de azért talán a tanítóhivatal az igen fontos szerepet játszik, mert az igyekszik, és több-kevesebb sikerrel összeegyeztetni az újabb és újabb tudományos eredményeket a kinyilatkoztatással.
Hát ha valaki elolvassa most ehhez csatlakozva, Ratzinger bíborosnak most megjelent könyvét, ugye Benedek pápa lett belőle, amely a különböző gondolatait összegzi, most a magyar fordítása most jelent meg, bocsánat, és ebben ő nagyon érdekes. Európáról ír, Európa jövőjéről, a békéről, a szeretetről, hogy ezek hogyan formálják Európa jövőjét, amely lehet pozitív irányú, és lehet negatív. És erre ad anno néhány évtizeddel ezelőtt Ratzinger bíboros választ.
Már rámutatott, igen. Tehát, ha visszatérünk megint a tudásnak az elemzéséhez, akkor úgy gondolom, hogy a nagyobb tudás nagyobb felelősséggel jár. Hát ez még a Biblia elején lévő kinyilatkoztatásra rímel, hogy sokasodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Ezt nagyon sokan egy időben úgy értelmezték, hogy hát ki akarják zsákmányolni az ember a földet, mert az uralom az ugye kizsákmányolás jelent.
Jó, de tett hozzá, hogy van folytatása, hát, hogy őrizzétek.
És meg. Őrizzétek. Hát nem kizsákmányolás, hanem éppen, hogy megőrzés és gondoskodás. Tehát ez a fajta felelősség, az benne van az első mondatokban, a Biblia első mondataiban is, de valahogy erről mostanában elfeledkezünk. Tehát most inkább csak a kizsákmányolás, a föld javainak kizsákmányolás az.
Mert olyan világba jutottunk, és itten fölvetem az egyházak felelősségét is, hogy miért jutottunk ilyen világba, ahol a személyes érdekek még a barátságokat is dominálják, ahelyett, hogy a közösen részben elfogadott értékeket valljuk.
Hát ez pontos kifejezése a helyzetnek, és sajnos ez terjed, de most már nem csak a nyugati világban, hanem már itt-ott hallja az ember, hogy már Kínába, távol-keletre is betörnek az ilyenfajta gondolkodások, Koreában például nincs gyerek. Tehát ez a fajta meghasonulás a hit és a tudás között az hát többfelé látható. Gondolom, 100%-ig egyetértünk abban, hogy a tudomány exponenciális fejlődése, robbanásszerű fejlődése ennek a kiváltó oka.
De ezt kezelni kell tudni, alkalmazkodni kell hozzá.
Annál nagyobb a felelősség, és annál többet kell tenni a tudósoknak is maguk módján, hogy megpróbálják összeegyeztetni. Tehát ilyenkor a túlságosan egyoldalú csőlátás az nagyon rossz tanácsadó. Például, ugye, nagyon sokszor mondják, hogy hát ma már nincsenek csodák, mert mindent meg tudunk magyarázni. Megint csak Szent Ágostonhoz nyúlok vissza, aki azt mondja, hogy, vagy azt mondta annak idején, hogy csoda az, amit ma nem tudunk megmagyarázni. Tehát tulajdonképpen egy idő múlva sok mindenre kapunk magyarázatot, de mindig lesznek olyan jelenségek, amire nem tudunk magyarázatot adni, tehát mindig megvaladnak a csodák.
Ez igaz, de ehhez hozzá kell azért tenni. Ugye vallomásaimban ugye ő azt is mondta, hogy és ez nagyon pontos megfogalmazás, hogy megyek és megcsodálom a hegyek óriási csúcsait. Meglátom a környezetemben a búzamezőt. Észlelem, hogy micsoda gyönyörű hullámokat vet a tenger, és közben elfeledkeztem, hogy mellettem egy ember van. És ez a kapcsolat hiánya az, ami ma visszaüt, hogy nem értékeljük, nem érzékeljük, hogy mit jelent számunkra a mellettünk lévő élő ember.
Hát ez a lényeg, azt hiszem. Tehát itt akármennyire is egyre nagyobb jólétbe kerülünk, és egyre kevésbé szorulunk rá az embertársaink segítségére. Anyagilag, materiálisan bizonyára, de lelkileg mindig rá fogunk szorulni, tehát mindig kell egy ember, aki, vagy több ember, aki mellettünk van, akinek elmondhatjuk a bajainkat, és akinek elmondhatjuk az örömeinket is, mert azt is el kell mondani, hogyha valami sikerült. Enélkül, hát nem élet az élet, tulajdonképpen akkor elvész az embernek a lényege.
Igen, hát ezzel kimondtad azt, hogy az ember nem csak egy kémiai elemekből összeállt valami, hanem egy élő, mozgó, gondolkodó és lélekkel rendelkező ember.
A test, a szellem és a lélek együttese, tehát itt a lélek az, amiről hát hosszasan lehetne külön műsorokban beszélni, ami azért meghatározó az embereknek a cselekedeteiben, és abban is, hogy hogyan szemléli a világot, hogyan fogadja el a különböző örömeket és bánatokat, és hogyan illeszkedik be ebbe a közösségbe. Hát visszatérve Gyuri atyához, én úgy gondolom, hogy ő ezt a feladatot, amit különösen hát nagyra szabott számára a Jóisten, mert pap volt, ezt jól látta el, és nem csak, hogy jól látta el, hanem oly mértékben elkötelezett volt, hogy állandóan igyekezett fejleszteni magát, és tovább adni minél többet a közösségnek, és minél jobban szolgálni az zugligetieket. Ezzel valamennyünknek példát adott.
Pontosan így van, és ember tudott maradni közöttünk, és ezért érezzük most a hiányát.
Igen, hát kedves hallgatóink, ezzel zárjuk a Hit és Tudás műsoroknak a sorozatát, és kívánunk önöknek jó gondolkodást és jó beszélgetéseket ebben a témában. A viszonthallásra!
Hit és Tudás.